Nos, ennél a feladatnál ugye egy szivornyának a szivornyában történő áramlást vizsgálunk, illetve hát annak a sebességét kell kiszámolni, tehát áramlási sebességét. Talán ezzel mindenki találkozott, ha más nem, akkor nagypapánál otthon a boros pincében fejtettek közösen vörös vagy fehér bort. Ugye amikor is az egyik hordó vagy az egyik edénybe egy műanyag csövön keresztül szeretnénk a másik edénybe, az üres edénybe lefejteni a finom nedűt, vagy a lőrét, és hát ugye maga a folyamat tulajdonképpen ugye az, hogy az alsó szinten, vagy az alsó végét megszívva a csőnek, a műanyag csőnek, ugye a másik végét a folyadékba mártva, ugye megindul rajta az áramlás, és tulajdonképpen egészen addig, amíg meg nem szakad valami okból kifolyólag az áramlás, tulajdonképpen leűrül a felső tartály. A maga a jelenség megoldásához, vagy a vizsgálatához, illetve a feladat megoldásához mindenek előtt a folyadékok áramlásának energia megmaradását használjuk fel. Tehát ugye az úgynevezett Bernoulli egyenletet, ami már egy egyszerűsített alakja az általános Bernoulli egyenletnek. Most nem mondom el, hogy milyen feltételek mellett kell, hogy teljesüljön. Hát ugye az egyik feltétele az itt látható, hogy az áramlás stacionáriusnak feltételezzük, és súrlódásmentesnek tételezzük fel. Noha ezeknek az eseteknek is megvan a megoldása. Jó, tehát ugye az energia megmaradás az úgy szól, hogy egy áramvonal mentén ugye a folyadék végig áramlik, végig a csövön keresztül kialakul egy áramlás, ugye azt az áramlás stacionárius esetben egy áramvonal, egy pálya, illetve nyomvonal ugye jellemzi, ezek lényegében ugyanazok. Hogyha az áramvonalon vizsgáljuk a folyadék részeket, bármely az áramvonalon, ugyanazon áramvonalon áramló folyadék részecskének az energiája, az összes energiája a végig az áramlás során állandónak kell, hogy legyen. Tehát tulajdonképpen ezt mondja ki az energia megmaradás. Tehát milyen energiák, milyen erők, munkái azok, amik itt megjelennek. Egyrészt ugye a felületen megoszló erőrendszernek a munkája, ugye ez a P per ρ hányados. Aztán figyelembe vesszük az erőtereknek a munkáit, ez a potenciálfüggvény, illetve még figyelembe kell venni az áramló folyadéknak a mozgási energiát, C négyzet per 2, és ez az összeg az tulajdonképpen, ami az állandó, tehát a folyadék áramlása során állandónak kell lennie. Na most felületen megoszló erőkkel kezdjük legelőször. Tehát ugye a P1 és a P2 jelű nyomások azok, amelyek a felső tartályban, mint vákum, az alsó tartályban, mint túlnyomás vannak megadva. A másik nagyon fontos összefüggés még, amit itt alkalmazni kell, itt a felületi erőknek a munkájánál, hát a nyomás munkájánál, tulajdonképpen ugye az abszolút nyomást kell nekünk figyelembe venni, illetve behelyettesíteni az összefüggésbe. Ez az abszolút nyomás pedig a légköri nyomásnak és a túlnyomásnak vagy a vákumnak az összege, illetve különbségeként adódik. Tehát ugye ebben az összefüggésben a vákum van megadva, tehát akkor azt is írjuk fel, akkor már a teljesség kedvéért, tehát az abszolút nyomás abban az esetben, hogyha vákum, akkor az ugye a légköri nyomásból kivonódik. Tehát ugye a vákum az, ami a légköri nyomásnál alacsonyabb nyomású tér, és a vákum az a kettőnek a különbsége. Jó, tehát akkor a túlnyomás és vákum van megadva. Tehát azt lehet, mielőtt még felírjuk, bocsánat, előtte akkor jelöljük ki azt az áramvonalat, amelyen végig áramlik ez a folyadék kijelölt folyadék részecske. Mondjuk a legelső pontja, a kezdőpontja ennek az áramvonalnak, az legyen az A ponttal jelölt áramvonal. Szaggatottan be lehet jelölni, hogy itt a folyadék, ugye, ahogy végig áramlik ezen az áramvonalon, tulajdonképpen bekerülvén a csőbe, ez végig ugye a csőben leköveti a csőnek a vonalát, és hát valahol a csőnek a végén kibukkan egyszer csak ez a folyadék részecske. Tehát ezt jelöljük mondjuk B-vel. Természetesen ugye végtelen sok ilyen pontot lehet meghatározni, végtelen sok áramvonalat lehet meghatározni, egy lehetséges áramvonal természetesen az általam megjelölt A és B pontokkal jelölt, és a közte húzódó áram vagy görbe, ami az áramvonalat illeti. Na most, ha két pont, ugye az A és a B pontra felírjuk a nyomásokat, tehát itt ugye ebben az összefüggésben, akkor azt lehet írni, hogy a PA nyomás, az tulajdonképpen a külső légköri nyomásnak, és a, mivel P1 az vákumként van megadva, tehát akkor P0 minusz a P1V-vel jelöljük így, kiegészítve az összefüggés. A másik, az pedig a B pontbeli nyomás, ugye a PB egyenlő, egyrészt szintén ugye a külső térben uralkodó légköri nyomás, ide is lehet írni, ugye a külső tartályon kívüli térnek a nyomás, a légköri nyomás, tehát ehhez adódik hozzá akkor a P2 szintén túlnyomás, tehát P2T, és ne felejtsük el azt, hogy ezt a B pontot mi nem vízfelszínre vettük fel, hanem a víz alatt valamilyen mélységre található ez a B pont, tehát még ezen felül hozzáadódik még egy hidrosztatikai nyomás is, amelyet tudjuk, hogy a rószor G-szer, hát jelöljük ezt a pici szakaszt mondjuk delta H-val, tehát rószor G-szer delta H. Tehát így fog adódni a két nyomás, amit majd a Bernoulli egyenlet jobb, illetve bal oldalán a P helyre fogunk behelyettesíteni. A következő kép tagja a Bernoulli összegnek, az a középső tag, ugye a potenciál függvény, feltételezve az, hogy a gravitációs erőtér hat erre az összeállításra, ez azt fogja jelenteni, hogy ugye a G súlyerővel szemben felvett koordináta rendszerben, ugye a Z tengellyel párhuzamosan fogjuk tudni felírni a potenciál értékeket, potenciál függvény értékeit, ugye azzal az összefüggéssel, hogy az U egyenlő G szer Z. UA egyenlő G szer Z A, az UB, az pedig egyenlő G szer Z B. Jó, tehát ezek a függőleges koordináták, hogy teljesség kedvéért, akkor ez legyen az X tengely, itt az Y tengely, tehát hogy itt a térben, ahogy el van helyezve ez az összeállítás. Most abban az esetben, ugye, hogy már úgy értve, hogy tehát ahhoz, hogy ezt fel tudjuk írni, tehát egyenletbe be tudjuk helyettesíteni, ahhoz szükségünk van egy potenciál nulla pontra. Tetszőlegesen szoktuk azt mondani, hogy intuitív ennek meghatározása. Persze, hogyha nem akarjuk nagyon pestélyesen szóval megszivatni magunkat, akkor a legpraktikusabb választás a potenciál választásra, ugye az a legalsó pontnak, amit mi felveszünk, mint áramvonalnak a végpontja, tehát ennek az alsó pontnak ugye az U egyenlő nulla szint felvétele. Tehát azt lehet írni, hogy az UB az ugye a G szer ZB, vagyis az nullával lesz egyenlő. Tehát már csak ezért is praktikus, hogy a Bernoulli egyenletben egy tag már biztos, hogy nullával egyenlő. Következzen a sebességeknek, hát ugye a sebességekből a folyadéknak a mozgási energiáját határozzuk meg, illetve helyettesítjük majd be a Bernoulli egyenletbe. Ebben az esetben ugye nem véletlenül helyeztem az A pontot a felső tartálynak a vízszintjére, hiszen, hogyha jól belegondolunk, becsukva a szemünket és magunk előtt elképzelve ezt a jelenséget, akkor ugye a vízszint, ahogy áramlik a csőben a folyadék, a vízszint az szépen lassan csökkenni fog. Na most ennek a vízszint csökkenésnek a sebessége, hogyha kellően nagy a vízfelszín, de akár kisebb edényekben is, tulajdonképpen jóval kisebb, tehát nagyságrendekkel kisebb a vízszint süllyedési sebessége, mint az a sebesség, ami kialakul a csőben történő áramlásban. Hát ugye a víz felszínen lévő folyadékrész szépen lassan süllyed, elérve a víz a csőnek az alját, ugye itt a cső szájánál hirtelen elkapja a sodrás, ugye azt mondjuk, hogy egy lokális helyen felgyorsul, és onnantól kezdve pedig állandó sebességgel, de jóval nagyobb sebességgel, tehát szignifikánsan nagyobb sebességgel fog végigáramolni a csőben, mint az a sebesség, amivel csökkent. És hát természetesen itt a B pontnál ezzel a sebességgel fog kilépni a csőből. Feltételezve természetesen azt, hogy a cső átmérő az mindenhol a megadott 39 mm-es. Jó, tehát hogyha mindezt el tudtuk képzelni magunk előtt, akkor most már össze tudjuk hasonlítani az A pontbeli mozgási energiát a csőben történő sebességhez számolt mozgási energiával, és hát azt lehet mondani, hogy ez az energia, ez jóval kisebb, sőt ugye négyzetesen kisebb, mint a sebességek közötti viszony. Tehát azt lehet mondani, hogy a CA négyzet az tulajdonképpen nullával egyenlő. Jó, tehát még egyszer, hogyha vízfelszínre vesszük fel a kezdőpontját a vizsgált áramvonalnak, akkor a vízfelszín süllyedési sebessége jóval kisebb, négyzetesen kisebb, mint vagy a mozgás energiája négyzetesen kisebb, mint a csőben történő áramlásnak a sebessége, tehát ezért ezt elhanyagolhatjuk a számításaink során. És hát marad egyetlen egy kifejezés, ugye a CB, az meg tulajdonképpen az a sebesség, amit mi meg szeretnénk határozni. Hát itt az egyszerűség kedvéért ezt a továbbiakban jelöljük C-vel, hogy itt ne kelljen még külön az indexekkel is, legalábbis itt a C, vagy a Bernoulli egyenleteknél még ezzel is bele zavarodni. Jó, most már fel tudjuk írni tehát a Bernoulli egyenlet két oldalát, az egyiket az A, a másikat a B oldalára, tehát azt lehet P, A, írjuk le egyszer, hogy hogyan fog kinézni, per ρ plusz az UA plusz a CA négyzet per 2. Mivel ez állandó, ezért a B pontban is ugyanennyinek kell lennie, tehát PB per ρ plusz az UB plusz a CB négyzet per 2. Jó. Nos, következő lépésben tehát behelyettesítjük a PA helyére, írhatjuk azt, hogy az P0 minusz a P1 vákum per ρ. Az UA helyére, ugye a G-szer Z-át, ezt még külön nem írtuk fel, de ezt is könnyű belátni, ugye az nulla szinthez képesti magassága az A pontnak, azt úgy számolhatjuk ki, állapíthatjuk meg. A H1 magassághoz még hozzáadunk a H3 magasságot, ugye akkor ezt a teljes magasságot, tehát a felső vízszintes csőnek a nulla szinthez képesti magasságát kapjuk meg, és ebből kivonva a H4-et kapjuk tulajdonképpen az A pontnak a magasságát. Tehát összegezve azt lehet írni, hogy H1 plusz H3 minusz a H4. A CA négyzet per 2 helyére ugye nullát helyettesítünk, tehát ez tovább egyenlő, a másik oldalon PB per ρ. Na most itt nagyon vigyázni kell, mert ugye van egy P0, egy P2 tél, meg egy ρ-szor G-szer delta H. Először is felírhatjuk azt, hogy P0 plusz P2 túlnyomás per ρ. Hát ugye törtet vagy úgy írunk fel, hogy a számlálóba a teljes összeget, vagy pedig tagjaira bontjuk, és tagonként írjuk fel az összeget. Hát, hogyha így írjuk, akkor plusz G-szer, mert ugye a ρ per ρ miatt, itt a ρ-val történő osztás miatt a ρ az kiesik, marad a G-szer delta H. A G-szer delta H-t is meg tudjuk határozni, legalábbis a delta H részét. Tehát ugyanúgy, ahogy az előbb az A pont magasságát, hát látszik az, hogy itt a delta H-t azt úgy kapjuk, hogyha a nagy magasságból, tehát a felső csővezeték, vagy vízszintes cső magasságából kivonjuk ezt a H2 magasságot, tehát hasonlóképpen H1 plusz H3 mínusz a H2. Így. És akkor egyetlen egy tagunk maradt még, a CB négyzet, tehát az ugye C négyzet per 2. Nézzük meg, mi az, amit egyszerűsíteni tudunk. Hát ugye a P0 per ρ ugyanazzal az előjellel szerepel mind a két oldalon, tehát ezzel le tudunk egyszerűsíteni. A zárójelben, hogy a G-vel szorozzuk mind a két zárójeles mennyiséget, a zárójelben mind a két helyen szerepel ugyanazzal az előjellel a H1 is, a H3 is, tehát szépen a H1-től is meg tudunk szabadulni, illetve a H3-tól is meg tudunk szabadulni. Tehát, hogyha újra leírjuk az egyenletünket, most már P1 vákum per ρ plusz G-szer mínusz H4 egyenlő P2 túlnyomás per ρ plusz G-szer mínusz H2 plusz C négyzet per 2. Most már csak idézőjelbe C-re kell rendeznünk az egyenletet, és megoldanunk. Hát nézzük, hogyha C-re rendezünk, akkor a C egyenlő, ugye a 2 az mindenképpen átmegy, ugye mind a két oldalt meg kell szorozzuk 2-vel, tehát akkor az 2 szorozva. Ugye a jobb oldalról helyezzük át az összes tagot a bal oldalra, tehát akkor azt lehet írni, hogy mínusz P1 vákum per ρ, mínusz P2 túlnyomás per ρ, ezeket össze lehet vonni, tehát mínusz P1 vákum, mínusz P2 túlnyomás per ρ. Aztán G-szer mínusz H4, G-szer mínusz H2, ez, hogyha átkerül erre az oldal, akkor ennek az előjele pozitív lesz, tehát azt lehet írni, hogy akkor plusz G-szer H2 mínusz a H4, és tulajdonképpen minden tag átkerült, már csak gyököt kell vonni a két oldalból, tehát úgy lesz akkor a C-re vonatkozóan a kifejezésünk. Helyettesítsünk be. De mielőtt behelyettesítenénk, ugye van egy összefüggésünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez az összefüggés csak abban az esetben érvényes, hogyha ezekkel a pont, tehát kijelölésekkel írjuk fel az egyenletet. Tehát azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon vigyázni kell ezekkel a képletekkel, szigorúan tilos ezeket betanulni, mert minden egyes példában más és más feltételek adottak, tehát más és más alakban kapjuk a végképletet. Tehát ugye erre szokták megint csak pestiesen mondani, ezek az egyenletek, ezek nem hülye biztos egyenletek, tehát ezeket mindenképpen levezetéssel tudjuk csak megkapni. Na most, ugye a következő, hát ugye a behelyettesítés, csak hát ugye azt látjuk, hogy mindenhol millibár, meg centiméter, meg gram per köbdeciméter van megadva. Hát ugye egyik sem SI mértékegység. Tehát át kell ezeket váltani paszkára, méterre, illetve kilogramm per köbméter mértékegységre. Kezdjük akkor a nyomással. Ugye millibárban van, 27 millibárban van megadva a vákuum értéke. Ugye 27 ahhoz, hogy bárt kapjunk belőle, ahhoz ezerrel el kell osztani. Ahhoz, hogy a bárból paszkát kapjunk, ahhoz viszont 100 000-re meg kell szorozni. Vagyis azt kapjuk, hogy az 1 millibár az egyenlő 100 paszkála. Tehát még egyszer, 1000-rel osztjuk ahhoz, hogy bár mértékegységet kapjunk, és 100 000-rel kell szorozni ahhoz, hogy paszkál. Ugye ez 100 000 per 1000 az 100-zal egyenlő. Jó, tehát ennek megfelelően akkor a 27 millibár az 2700 paszkállal egyenlő, tehát akkor 2-ször mínusz 2700, ugye szintén mínusz, ugyanúgy millibárban van, tehát 100-zal kell szorozni, akkor az 5700 paszkál a túlnyomás értéke. Ezt kell osztanunk. Na most itt a gram per köbdeciméter, ez már egy előző példában is szerepelt. Ugye 1 kg-ban 1000 gram van, 1 köbméterben 1000 köbdeciméter van, tehát mind a kettőnek, tehát mind a számlálónak, mind pedig a nevezőnek 1000 a váltószáma, tehát a gram per köbdeciméter az megfelel a kilogram per köbméter mértékegységnek, tehát tulajdonképpen akkor ezt így szépen 992 kilogram per köbméterrel le lehet váltani. Jó, tehát ezt is a kiírom azért a biztonság kedvéért, hogy az 1 gram per köbdeciméter az megfelel 1 kilogram per köbméternek. Jó, hát a centiméterrel talán nincsen gond, szintén 100 a váltószám, ugye az 1 centi, vagy az 1 méter az 100 centiméter, tehát ebben az esetben ugye 100-zal osztanunk kell, tehát plusz 10, ugye ott méter per szekundum négyzet, mind a kettő szerencsére SI mértékegység, tehát itt nincsen, nem kell átváltanunk, és akkor a zárójelben pedig a H2 az ugye 162 cm, az 1 méter 62 cm, tehát ugye 1,62 méter, és ebből kell kivonnunk a H4-et, vagyis a 34, az 0,34 méter. Az egészből szépen gyököt vonunk. És erre kapjuk azt, hogy végeredményként, hogy ez 2,94 méter per szekundum. Jó, tehát a csőben az áramlási sebességet, akkor itt szépen be is tudjuk írni, 2,94. Ugye arra is odafigyelünk nagyon, hogy milyen mértékegységben kéri a feladat a megoldást beírni. Gondosan, ugye méter per szekundumban kaptuk, abban is kéri, szerencsére itt nem kell átváltogatnunk. A következő kérdés, hát ugye ahhoz, hogy a térfogatáramot ki tudjuk számolni, ahhoz kell nekünk a cső keresztmetszet nagysága. Hát szerencsére ez egy olyan kérdés, amit hát a 12 éves nagyfiam is ki tud számolni, tehát ugye most tanulják általános iskolában a különböző síkidomoknak a kerületének számítását. Tehát azt lehetne mondani, hogyha ez így megjelenik zárt helyi példaként, akkor ugye itt már egy ingyen 2 pontot lehet erre a feladat megoldásra kapni. Ugye itt az ingyen szintén zárójeles. Hát a körkeresztmetszet, akkor írjuk ezt is kiinduló képletek közé, tehát az A az egyenlő D négyzet P per 4, mivel milliméter négyzetben kéri a feladata a megoldást kiszámolni, ennek megfelelően nem is kell akkor átszámolnunk, mert ugye 39 milliméterben van megadva. Ide majd a térfogatáramot számolom, tehát ide külön akkor föl lehet írni, hogy A egyenlő a 39 a négyzeten szer pi per 4, amiben, hogyha behelyettesítünk, akkor az 1194,6 négyzetmilliméter. Jó, tehát ezt be is lehet ide írni. Ide szorongatjuk 1194,6 négyzetmilliméter. És akkor most jöhet a térfogatáram. Térfogatáram C szer A Tehát az adott keresztmetszeten, adott sebességgel átáramló folyadéknak a térfogatára, a kettőnek a szorzata, tehát ugye az időegység alatt átáramló köbtartalom a térfogat áramnak a definíciója, hogyha úgy tetszik. Ebbe behelyettesítünk, hogy a 2,94 szorozva, arra azért vigyázunk, hogy itt is ugye átváltunk, tehát az egyenlő, hát ugye ezerrel, meg még ezerrel kell leosztani, akkor az 1,194 szer 10 a mínusz harmadikon, hogyha ezt behelyettesítjük, kiszámoljuk, akkor ez 3,516 szor 10 a mínusz harmadikon köbméter másodpercenként. Na most a gépészmérnöki gyakorlatban a köbméter per szekundum az nem egy elterjedt mértékegység, annak ellenére, hogy ugye egysi mértékegység, helyette vagy a liter per percet, vagy a köbméter per órát, vagy a köbméter per percet, attól függ, hogy milyen, mekkora berendezésről van szó. Tehát ezek használatosak, ezek a mértékegységek használatosak. Természetesen itt is ugye tudni kell átváltani. Ugye a liter per percből kell, vagy köbméter per szekundumról kell liter per percre átváltani. Tehát ugye, hogyha azt tesszük, hogy egy köbméter per szekundum, ugye egy köbméterben 1000 liter található, vagy 1000 köbdeciméter, ugye a köbdeci, illetve a liter az ugyanaz, tehát 1000 liter van egy köbméterben, illetve hogyha egy másodperc alatt ugye 1000 liter áramlik átadott keresztmetszeten, akkor egy perc alatt ugye ennek a 60-szorosa, hiszen jóval több, a nagyobb az időintervallum, ami alatt átáramlik a folyadék. Tehát az azt jelenti, hogy 1000-szer 60, tehát 60.000 liter per perc megfelel meg ugye az 1 köbméter per szekundum. Ennek alapján, hogyha 3,516 × 10⁻³-ont megszorozzuk 60.000-rel, akkor arra 210,98, én most kerekítek, liter per percet fogunk kapni megoldásként. Hát igen, nagy apó örülne annak, hogyha a bor a hordójából egy perc alatt ugye lefolyna, lecsörgedezne. Minden esetre ebben az esetben, ennél a feladatnál ez 211 liter per perc. És ezzel megoldottuk a feladatot.